Tehát a mai témánk látszatra nagyon nyilvánvaló, hogy mire vonatkozik, mert ha valaki ezt a címet hallja, hogy politika vagy vallás, akkor valószínű ilyesmire gondol, hogy szabad-e az egyháznak, vagy egyáltalán vallásos közösségeknek politikába elegyedni, vagy politizálni, vagy pedig, hogy helyén való-e, ha egy vallásos ember politikával foglalkozik, vagy milyen mértékben, vagy milyen szinten kerülhet kapcsolatba a politikával. Ugye a vagy szó ezt érzékelteti, hogy a kettő között valami ellentét van, és ez egy választási alternatíva, hogy politika vagy vallás. Valóban így jelentkezik-e ez, mint a korunk egyik nagy vagy-vagya? Azt mondhatjuk, hogy a dolog ennél egy kicsit mélyebben, illetve a probléma ennél egy kicsit mélyebben fekszik. Nem mint ellentét jelenik meg korunkban ma, hogy politika vagy vallás, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy egyáltalán választási alternatívája a kettő, és hogy helyes-e egyáltalán így feltennünk, hogy politika vagy vallás. Tulajdonképpen a vallás fogalmának a mélyreható átalakulásával találkozunk ma megint, és ez határozza meg a vallás és a politika egymáshoz való viszonyát is. Tehát azt kell mondanunk, hogy korunknak tényleg egy nagy kérdéséről van szó, ez azonban ténylegesen nem vagyként jelenik most, hanem inkább egy olyan átalakulási folyamatnak vagyunk a tanúi, hogy megszűnik az ellentét vallás és politika között. Tehát annyit már mindenki sejthet, hogy míg a múlt alkalommal az volt a témánk, hogy az egyházról mit tanít a Biblia, ugye végül is a Biblia egyházról szóló tanítása került homloktérbe, ma az állam és az egyház egymáshoz való viszonya. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni a kérdést, akkor így is mondhatnám, hogy állam és egyház szétválasztása, vagy állam és egyház bizonyos mértékű összeolvadása. De azért mondom, ez nagyon leegyszerűsítő megfogalmazás, mert ma mindenki hát tiltakozik, hogy nem az állam és egyház szétválasztásának a megszüntetéséről van szó. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy nem magyarországi problémáról van szó egyszerűen, ha valaki esetleg a sajtó hírei alapján erre gondolna, abszolút nem világviszonylatú probléma. Rendkívül erős például ez a vitatéma ma az Amerikai Egyesült Államokban is. Magyarországon van egy bizonyos sajátos színezete itt az adott történelmi helyzet miatt, de egyáltalán nem magyarországi jelenség, hogy ez most ilyen élesen előjön ez a kérdés. Másrészt pedig azt is hangsúlyozza mindenki, hogy nem az állam és egyház összeolvadásáról van szó. És igazából tényleg jó, hogy a cím így hangzott el, hogy vallás és politika, mert itt nem is egyszerűen csak az egyházról van szó, hanem ahogy említettem, a vallás fogalmának, a vallásról való gondolkozás átértékelődésének, és tulajdonképpen ez vezet oda, hogy megváltozik a vallás és a politika viszonya is. Na most, hogy milyen különbség van, azt hadd érzékeltessem, illetve hogy a vita kérdés hol húzódik, és hogy a közelmúlt és a jelen gondolkodása között már is mekkora ellentét feszül. Hadd érzékeltessem azzal, hogy olvasnék két protestáns szemléből. A protestáns szemle az megszűnt egy jó néhány esztendeig, azt hiszem talán két évtizedig is. Ugye az előző rendszerben, körebben a magyarországi protestantizmusnak egy rangos lapja volt, és most újra a rendszerváltás után újra megjelenik a protestáns szemle. Na hát illusztrációként, hogy ez a probléma hogy jelenik meg, és hogy mutatkozik meg szinte egy rápillantásra is a nagy átalakulás, a nagy változás folyamata, idéznék egy 1935-ös protestáns szemléből, mégpedig idéznék egy cikkből a dr. Kovács J. István az állam és egyház viszonyának jellegzetes formái című cikkéből, aminek az utolsó sorai így hangzanak. Fejtegetéseink eredményeként megállapíthatjuk, hogy a fejlődés iránya szerte az egész világon a szabad egyház, szabad államban kálvini elvének teljes érvényesülése felé halad, ha a fejlődésnek ezt a sodrát időnként, miként napjainkban is, feltartóztatja is egy-egy visszatérő reakciós hullám. Tehát ugye 1935-ben ugye mit ír a szerző, hogy a fejlődés sodra, szabad államban, szabad egyház, ugye amit kevesen tudják, hogy Calvin fogalmazta meg eredetileg, és azután azt mondja, a reakciós hullám ehhez képest, ugye így nevezi, amikor hát nem ez az irányzat érvényesül, hanem még az állam és egyház nagyobb összefonódását próbálják érvényesíteni. Egy példaként mondja, hogy Magyarország is még csak részlegesen tartott ezen az úton, Magyarország még csak korlátozottan érvényesült a szabad államban, a szabad egyház a cikk írásakor 1935-ben, mert például mindenkinek kötelező volt bejelenteni a megszületendő gyermeke vallását. Ha nem is tartozott ténylegesen valamelyik valláshoz, ugye ezt még be kellett jelentenie. Tehát ugye egy summázta, hogy Magyarország is a fejlődés sodrában van, az 1895-ös vallásügyi törvény már bizonyos előrehaladást jelentett, de még csak korlátozottan érvényesül a szabad államban, a szabad egyház megvalósításának az elve. Most, ami most a kezemben van, ez a protestáns szemre 1992. október-decemberi száma, ebben pedig egy Molnár Attila nevű szerző vallás és politika napjainkban, tehát ugyanaz a címe gyakorlatilag, mint a mi előadásunknak, ebből szeretnék olvasni egy kis részletet. Az utóbbi másfél évtizedben tapasztalható deszekularizáció, mit jelent az, hogy deszekularizáció? Ugye a szekularizáció fogalma az a felvilágosodás nagy francia forradalom után indult el, illetve akkor kezdett érvényesülni a maga a szekularizáció folyamata, ami azt jelenti, hogy elvilágiasodás, ugye? Tehát egyháztól, vallástól való függetlenedés, a civil társadalom függetlenülése is, egyes emberek függetlenülése, a vallás, az egyház ugye gondolkodási irányszabó befolyásától. És a gyakorlati életmódban is a függetlenülés a vallási befolyástól, a vallási normáktól. Tehát most viszont már nem a szekularizáció folyamatáról van szó, hanem a deszekularizáció folyamatáról. Tehát, hogy ez kezd megfordulni ez a folyamat. Azt mondja, az utóbbi másfél évtizedben tapasztalható deszekularizáció fordulópontot, de legalábbis töréspontot jelent. A politikai teológia, a felszabadítás teológiája, mit jelent ez, hogy politikai teológia, a felszabadítás teológiája, ugye olyan elsősorban protestáns 20. századi irányzatok, amelyek azt vallják, hogy az egyház szolgálatának a társadalmi felszabadítási harcban kell részt vennie, tehát hogy a Krisztus megváltását úgy kell értelmeznünk, hogy társadalmilag is felszabadítja az embert, és ez is egyházi és keresztény feladat küzdeni a társadalmi felszabadításért. Nem csak mondjuk egyes osztályok vagy elnyomott rétegek felszabadulásáért, hanem mit tudom, például a nők egyenjogúságáért, tehát egyáltalán az ember felszabadításáért minden vonatkozásban. Tehát erre utal itt, hogy a politikai teológia, a felszabadítás teológiája, a katolikus konzervativizmus megerősítése. Bocsánat, megint megállok. Mit jelent ez, hogy katolikus konzervativizmus? Ugye amely az egyház által ellenőrzött társadalmat kívánja visszaállítani, röviden ez a lényegeit. Tehát ennek a megerősödése, az evangelikalizmus és a protestáns fundamentalizmus megerősödése jelzik-e változást? Mit jelent, hogy evangelikalizmus és protestáns fundamentalizmus, ezek amerikai protestantizmusra vonatkoznak. Az amerikai protestantizmusnak egy olyan ágára, amely látszatra ugyan a Bibliához való fundamentális ragaszkodást ugye harcosan képviseli, de éppen az egyház és a társadalom, az egyház és az állam viszonyában abszolút nem a biblikus szemléletet érvényesíti, hanem ez egy híres jelszavuk, hogy az erkölcsi többség, tehát az erkölcsi többségnek át kell venni a politikai hatalmat, és hogy így mondjam, jó erkölcsre és megfelelő vallásosságra kell hát végül is kényszeríteni a társadalmat, és így megmenteni a hazát. Körülbelül ez az értelme a megerősödő amerikai evangelikalizmus és protestáns fundamentalizmus. Na, annyit kellett magyaráznom, most elolvasom most már magyarázat nélkül az idézetet egészében, jó? Tehát az utóbbi másfél évtizedben, utoljára még egy megjegyzés, figyeljünk, ez is egy időmeghatározás, tehát nem sok időről van szó, másfél évtizedről. Azt mondja, az utóbbi másfél évtizedben tapasztalható deszekularizáció fordulópontot, de legalábbis töréspontot jelent. A politikai teológia, a felszabadítás teológiája, a katolikus konzervativizmus megerősödése, az evangélikalizmus és a protestáns fundamentalizmus megerősödése jelzik a változást. Eme új jelenségek jelzik a vallás szerepváltozását, amelyet közéleti vallás egyház fogalommal írhatunk le. Tehát próbáljuk ezt a fogalmat megjegyezni, hogy közéleti vallás egyház. Ez egy újonnan megjelenő fogalom, és azt mondja, itt a vallás szerepváltozásáról van szó, és ez valóban így is van. Most miután így csak utaltunk rá, hogy egy törésvonalon vagyunk, vagy egy fordulópontnál vagyunk, vagy egy nagy átalakulásban vagyunk éppen benne, mint egy másfél évtizede összesen, azért ez tényleg egy nagyon izgalmas kérdés, és korunknak nagy témája. Azt hiszem, hogy a két idézet 1935-ből és 1992-ből, ugye, hát egy fél évszázad van közöttük, de látszik, hogy mi volt akkor a fejlődés sodra, hogy szabad államban, szabad egyház, függetlenség, szétválasztás minél radikálisabban. Most viszont a vallás szerepváltozása következik ismét, és így olvastuk, közéleti vallás egyház. Ez az új fogalom, és megváltozik ezzel együtt a vallás és a politika egymáshoz való viszonya is. Na most nézzük meg a bibliai fogalmakat, mert hiszen bibliai előadásról lévén szó, természetesen minden kérdésben a Biblia segítségével próbálunk tájékozódni. Mi a vallás a Biblia szerint, mi az állam szerepe a Biblia szerint, mi a kettő egymáshoz való viszonya, és a kettőnek a Biblia szerinti, vagy Jézus tanítása szerint való egészséges viszonya mit eredményez. Nos, tehát a Biblia szerint, pontosabban még közelebbről magának Jézusnak a meghatározását idézzük, a vallás az az egyes embernek a legszemélyesebb belső ügye, egy lelkiismereti meggyőződés és egy bensőséges kapcsolat Isten között és közötte. Tehát az a két meghatározás, amit mindjárt olvasunk a Szentírásból, ha idézzük Jézus tanításaiból, rögtön mutatja, hogy Jézus tanításaiban és egyáltalán a Biblia fogalom világában ilyen közéleti vallás egyház, ez a fogalom abszolút nem létezik. Szóval a Biblia fogalom világától teljességgel idegen. Szeretném olvasni János evangéliuma 4. fejezetéből Jézus, gondolom, sokak számára jól ismert szavait, amikor ezzel a bizonyos samáriai asszonnyal beszélgetett, akkor, mikor az asszony látta, hogy Jézus olvas az ő személyes életének a titkaiban, akkor tisztelettel megállt, és azt mondta, Uram, látom, hogy proféta vagy, és akkor rögtön föl is tett neki egy nagy kérdést, részben, hogy elterelje ugye a kényesebb kérdésekről a szót, de azért is, mert őszintén tudni akarta, és hát úgy látta, hogy Jézus az a hivatott személy, akitől ezt megkérdezheti. És tulajdonképpen mi az igaz vallás? Ez volt a kérdésének a lényege, mert a következőt mondta. Ami atyáink ezen a hegyen imádkoztak, ugye közel volt a Garizim hegye, illetve annak a közvetlen közelében zajlott a beszélgetés, ahol a samaritánusok szentélye állt. Ami atyáink ezen a hegyen imádkoztak, és ti azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol imádkozni kell. Mondta néki Jézus, asszony, hidd el nékem, hogy eljön az óra, amikor sem nem ezen a hegyen, sem nem Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támadt. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. És az atya is ilyeneket keres az ő imádójul. Isten lélek, és akit őt imádják, szükséges, hogy lélekben és igazságban imádják. Nyilván mindnyájan sejtjük, hogy ez, hogy ezen a hegyen vagy azon a hegyen, itt nem egyszerűen hegyekről van szó, hanem akár mondhatnánk azt is, hogy ebben a megfogalmazásban megjelenik a felekezeti kérdés, vagy az intézményes vallás kérdés, hogy ahogy most itt vagy ott, ez a helyes, vagy amaz a nem helyes. És Jézus erre azt válaszol, hogy sem itt, sem ott, hanem lélekben és igazságban. Most nagyon sokan félreértik, és úgy gondolják, hogy itt Jézus teljesen elrelativizálja azt a kérdést, hogy helyes vallás, vagy nem helyes vallás. Figyeljük meg, hogy utána Jézus azért azt mondja a samaritános asszonynak, hogy ti azt imádjátok, amit nem ismertek, mi azt imádjuk, amit ismerünk. Tehát ilyen különbség, hogy a kinyilatkoztatott Isten ismeret szempontjából helyes, vagy a kinyilatkoztatott Isten ismeret szempontjából nem rendelkezik teljes ismerettel, ilyen különbség van. De a vallásosság az döntően az egyén, az Isten lelke és az egyén között valósul meg, nem pedig valamiféle vallásos keret biztosítja. Gondoljunk arra, amiről az előző előadáson beszélgettünk, hogy most az egyház teremti a hitéletet, tehát aki benne van egy keretben, az teremt bizonyos hitéletet a hozzátartozók számára, vagy akiknek van bizonyos hitéletük, van bizonyos személyes kapcsolatuk az Istennel, azok alkotnak egy közösséget egymással. A kettő között óriási a különbség. Tehát Jézus nem mondta azt, hogy felesleges egy vallási közösség, azt sem mondta, hogy minden vallási közösség mindegy, szóval nem az a hagyományos nézet, hogy ugye sok út vezet, de ugyanoda vezet, hogy el vagy sokféle oldalról lehet a hegyet megmászni, de ugyanoda jutunk meg, ehhez hasonlók. Jézus nem ilyet mondott, mert kategorikusan megmondta, hogy a helyes ismeret szempontjából, a kinyilatkoztatott igazság szempontjából a zsidó vallása helyes. Mert azt mondta, ti azt imádjátok, amit nem ismertek. De erre is fölhívnám a figyelmet, hogy milyen finoman, szépen fogalmazott Jézus, nem ismeritek. Ugye ez nagy példaadás a vallási türelemre, tehát nem tévelyektek, nem gonoszok vagytok, nem eretnekek vagytok, hanem nem ismeritek a helyes kinyilatkoztatott ismeretet. És a zsidókról nem azt mondta, hogy jobbak és különbek és igazabb hitűek és értékesebbek, hanem azt mondta, ismerik. Amiben tulajdonképpen nincsen érdem, hanem egy Istentől adott kiváltság, ami ugyanúgy kötelez is. Tehát ezt nagyon érdemes megjegyezni, hogy Jézus hogy tanított arra, hogy gondolkozzunk a felekezeti különbségekről. Van, ahol az ismeret tisztább, helyesebb, teljesebb, van, ahol nem ismeri úgy, de úgy azt mondani, hogy önmagában, ugye, az emberek különbek vagy jobbak, és a többiek megvetendők, ez nem elfogadható. Ugye Jézus tanítása ezt teljesen elhárítja. Ugye azt is, amikor Jézus mondja, hogy akik Istent imádják, szükséges, hogy lélekben imádják, sokan elfelejtik a másik szót, és igazságban. Pedig ez ugyanolyan fontos. Jézus szinte ikerpárként mondja, ugye, hogy lélekben és igazságban, tehát a kettő között nincsen semmilyen szétválasztási lehetőség. Amennyire fontos, hogy bensőséges viszonyban az Isten lelke és az ember között, tehát hogy a Szentlélek általi személyes belső kapcsolat jöjjön létre a hívő ember és Isten között, épp olyan fontos, hogy ez igazságban történik. Tehát az embernek kérdés, hogy mennyi lehetősége van megismerni a kinyilatkoztatott igazságot, de Jézus ezzel a kijelentésével elkötelez a kinyilatkoztatott igazság megismerésére való törekvésre. Tehát egyetlen ember sem felelős azért, hogy ő maga nem juthatott több helyes és tiszta kinyilatkoztatott ismerethez, de felelős azért, hogy keresi ezt, és mennyire komolyan keresi ezt. És a maga lehetősége szerint mindent megtesz-e, érte? Mert Jézus azt mondja, lélekben és igazságban, tehát Szentlélek által belsőséges viszonyban és igazságban. De látjuk nyilvánvalóan, hogy Jézusnak a szava nem azt a felfogást hitelesíti, hogy van egy egyházi keret, abba lépjenek be emberek, és ez hívővé teszi őket, és ez teremt valami hitéletet bennük, hanem fordítva, akik lélekben és igazságban imádják Istent, majd azok alkotnak egymás között egy természetes módon egy közösséget, mint hasonló gondolkozású, mint belsőleg összetartozó emberek. Szeretném idézni Jézus hegyi beszédéből, az imádságra vonatkozó tanításából is azt a pici jellegzetes részletet, amikor Jézus azt mondta, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és csukd be a te ajtódat utánad, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van és titkon néz. Ez annyira nyilvánvaló, hogy itt abszolút nem közéleti vallásról van szó, hanem tényleg az egyén legbensőségesebb Istennel való viszonyáról. Még a kifejezés, hogy menj be a belső szobádba, csukd be utánad, a te atyád titkon néz, titkon van és titkon néz. Ugye a legtöbb ember ma is, ha ezt a szót hallja, hogy imádság, a templom jut eszébe. Nem véletlenül, mert ugye az emberek úgy gondolkoznak, hogy az Istennel való kapcsolat, azt valamilyen vallási kereten belül kell gyakorolni, és tulajdonképpen az inspirál engem, és az adja meg ehhez a késztetéseket. A Jézus fordítva mondja, az igazi vallásosság az az Isten és az ember közötti bensőséges kapcsolatban születik meg, és ahogy az előbb mondtam, ebből lesz magától értetődő módon az egyetértők minden belső kényszer nélküli szabad közössége. Nos, tehát a harmadik igét is említsük még. A harmadik igében Jézus megint végtelenül egyszerűen szól a keresztény közösségről, amikor azt mondja, ha ketten-hárman egybegyűlnek az én nevemben, én ott vagyok közöttük. Ugye az én nevemben, gondolom mindnyájan rájövünk, hogy sokkal többet jelent Jézus nevének a formai emlegetésénél. Az én nevemben az azt jelenti, hogy Jézus gondolatai szerint, Jézus tanítása szerint, Jézus lelkének a befolyása alatt. Tehát igazából Jézus teszi egyé őket. Másik helyen ugyanennek az igének a másik feljegyzése azt is mondja, hogy egy akaraton lesznek. Tehát itt látjuk azt, hogy akiket az Istennel való kapcsolat egyétett, mert Jézus, mindjárt Jézus nevében jönnek össze. Tehát Jézus neve kapcsolja őket össze is a Jézussal való kapcsolat, és Isten jelen van közöttük. És ilyen végtelenül egyszerűen beszél Jézus az egyházi közösségről. Megint csak azt mondom, hogy itt közéleti vallásnak nyomát nem látjuk, hogyha ketten-hárman, ugye teljesen mindegy a szám is, nincsen szó nagy társadalom méretekről, Jézus kettőről, háromról beszél, előzőleg meg egyről, aki bemegy a belső szobájába, és beszélget az Istennel, aki titkon van és titkon néz, itt meg kettő-háromról, akik Jézus nevében jönnek, és ezért egy akaraton is vannak, és ezért az Isten jelen is van közöttük. Menjünk tovább, mit mond a Biblia az államról? Ugye a római levél 13. fejezete a klasszikus igehely. Zárójelben aláírtam egy másik igét, mert ez az első nyom a Bibliában az államra vonatkozóan, és azt a fontos tanítást közvetíti, hogy tulajdonképpen Isten akaratából létezik az állam a bűneset utáni világban. Mert ott Mózes könyvében azt találjuk, hogy a vízözön után Isten rendelkezett, hogy aki embervért ont, annak vére ember által ontasség, és ezt közvetve feltételezi valamiféle társadalmi szervezet, valamiféle bírói igazságszolgáltatás felállítását. Nagyon olyan benyomásunk van, amikor a Bibliát olvassuk, hogy a vízözönig Isten a teljes be nem avatkozás elvét érvényesítette. Az első gyilkost Kaint is hagyta futni, sem maga nem érvényesített igazságszolgáltatás, sem a Földön nem létezett még ilyesmi, semmiféle társadalmi szervezet. És amikor az isteni beavatkozás nélkül megmutatkozott, hogy hova jut az emberi civilizáció nagyon gyorsan, akkor Isten megint egy más eszközt léptetett életbe. Talán az összes el nem bukott lények tanulságára is, és végül majd a megváltott emberek tanulságára is, Isten megmutatta, hogy mi lenne akkor, hogyha ő nem építené bele a megváltási tervét az emberi történelembe, ha a Szent Lelke fékező munkája nem érvényesülne az emberi társadalomban, és ha ilyen biztosító intézményeket nem léptetne életbe, mint az állam. Tehát ezt azért említem, mert vannak olyan vallási irányzatok, amit az államot eleve gonosz dolognak, vagy Isten ellenesnek gondolják, de a Bibliából az derül ki, hogy az első késztetést maga Isten adta, a valamiféle bíróság, igazságszolgáltatás és ezáltal valamiféle társadalmi szervezet létrehozására. Most a római levél 13. fejezetében van a rövid klasszikus megfogalmazása annak, hogy az államnak tulajdonképpen mi az Istentől adott feladata, és a keresztény hogy tekintsen az államra. Így olvasom a római levél 13. fejezetéből. Az első verset olvasom. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől, és amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Félre ne értse valaki, nem arról van szó, hogy a konkrét hatalmasságok, mert gondoljuk meg, mi jön neki ebből, hogy nincsen egyetlen egy, ha az Hitler, ha az nem tudom én melyik újabb és korábbi vérengző, ezek az Istentől rendeltettek. Szó sincs róla, ugye a fordítás sem a legtökéletesebb, hanem tulajdonképpen azt mondja, hogy a egyáltalán felsőbb hatalmasság, tehát valamiféle állam, társadalmat igazgató, ellenőrző szerv Isten akaratából létezik, és az Istentől rendeltetett. Tehát ez elvileg vonatkozik, nem pedig a konkrét megnyilatkozásai az államhatalomnak. Egyébként a Biblia abszolút, hogy így mondjam, nem kíméletes az államhatalmakkal, de a gondoljunk arra, hogy vadállatok szimbólumában mutatják be a bibliai proféciák a különböző hatalmakat. Például ugye a római birodalom jelképéről beszélgettünk is az előző előadásokon, úgyhogy vasfogai voltak, falt zúzott és a maradékot összetaposta, ugye nem éppen hízelgő kép, ugye az erőszaknak az uralmát így mutatja be a Biblia. Vagy például, amikor Jézusnak egy alkalommal Herodessel kapcsolatban mondtak valamit, akkor Jézus azt mondta, mondjátok meg annak a rókának, ez sem volt éppen, ugye, egy nagyon elismerő megjegyzés. Tehát igen, mert egy sötét, egy teljesen igazság nélküli ember volt, ugye, annál vált ez a bizonyos Herodes Antipász Keresztelő János gyilkosa. Tehát nem erről van szó, hogy a Biblia azt akarja mondani, hogy minden államhatalom közvetlenül az Isten felkentje. Ugye erről szó nincs. Ugye ez a középkorban volt ilyesmi, hogy ugye mindent úgy kell tekinteni, mint az Isten felkentjére. Az Ószövetségben is már világosan látjuk, hogy csak ha valóban az Isten rendelt királyt, és az Isten próbált azt átalakítani egy isteni eszmény szerint, hogy ne a föld népeinek a szokása szerinti királyság legyen, akkor lehetett beszélni Istentől felkent királyról. De egyébként már a Biblia kíméletlenül bemutatja Izrael történetében is, hogy bőven voltak olyan királyok, akiknek az isteni felkenetéshez semmi közük nem volt. És ilyen történetírás nincsen a világi történetírásban, amilyet a Bibliában találunk. Ugye gondoljunk arra, hogy az ókori keleten mindig az volt jellemző, hogy csak hízelgő dolgokat mondtak a királyokról és az uralkodókról. A Biblia pedig leírja, hogy gonosz volt, és vétekbe ejtette az Izraelt, és nem járt igazán, mint az ő atya Dávid. Tehát teljesen igazságos ítéletet szolgáltat a királyokról is. Tehát még egyszer mondom, elvileg mondja, hogy egyáltalán a felsőbb hatalmasság az állam intézménye Istentől rendeltetett. Szeretném olvasni a harmadik verstől tovább, mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak. Akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól. Mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig a gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert. Mert Isten szolgálja, bosszúálló a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Annak okája szükség engedelmeskedni nem csak a haragért, hanem a lelkismertért is. Mert ezért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgálja, akik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek a tisztességgel a tisztességet. Ugye, tehát az apostol szavaiból nyilvánvaló, hogy egy bizonyos viszonylagos béke és jogrend, és mindenek előtt az igazságszolgáltatás fenntartása, ez az állam hatalom feladata, ugye a jók védelmezése és a gonoszok rettegtetése, mert a bűn világában igenis valamilyen hatalmi szervezetnek kell féken tartania a bűnnek az elhatalmasodását. Ezt is kimondja, hogy nem ok nélkül viseli a fegyvert, tehát még a fegyvert is Isten akaratából viseli, mert ugye az Isten reálisan ítéli meg a földi történelmet, és azt mondja, itt szükséges valamilyen hatalmi szervezetnek lenni a jók védelmezésére és a gonosz féken tartására. És erről beszél, hogy a keresztény ezért jó szívvel ugye, adja meg, amivel tartozik az államnak, úgy tekint az államra, mint amely Isten szolgálja egy bizonyos értelemben, mert mi lenne a világon, lásd a vízözön előtti időket, hogy betelt a föld, totálisan betelt erőszakkal, mert még semmiféle igazságszolgáltatás és semmiféle államszervezet nem létezett, és a bűn világában ez tragikus állapotokat szül. Akkor is hasznos, hogyha, és akkor is szükséges, hogyha nagyon tökéletlenül, sőt sokszor nagyon a hatalmával visszaélve tölti be a feladatát, azt lehet mondani, hogy ennélkül még tragikusabb. Tehát Isten bőven számon kéri mindegyiknek az ítéletkor a bűneit és a visszaéléseit és a hibáit, de ha nem egyáltalán nem léteznék valamiféle társadalmi szervezet és államhatalom, akkor ugyanaz lenne, mint a vízüzön előtt. A világ még általánosabban és még egyetemlegesebben betelik erőszakkal. Azután a következő kérdésünk az, hogy a kettő egymáshoz hogy viszonyul. Ugye erre vonatkozóan megint csak Jézus tanításait idézzük. Ugye a Pilátussal való beszélgetésében hangzott el, amikor ugye azzal vádolták, hogy ő lázadás szít a római birodalom ellen, ugye rákérdezett Pilátus, hogy király vagy-e hát te, Jézus válasza az volt, az én országom nem innen való. Tehát közvetve elismerte, hogy ő valóban király, magasabb rendű értelemben, mint ahogy ember ezt a fogalmat értheti, de az ő országa nem innét való. Tehát ezzel Jézus, azt hiszem, ebben semmi belemagyarázás nincs, ezt mindenki félreérthetetlenül látja, hogy Jézus azt mondta, hogy az a közösség, amit ő hoz létre, és az a munka, amit ő végez, az nem e világban való, teljesen más a törvénye, teljesen más természetű, és az a földi országokkal össze nem vegyíthető, és össze nem keverhető, nem innét való. Tehát ezt a mércét nagyon jól jegyezzük meg, tehát az egyháznak sohasem szabad e világi valóságá lenni. Amennyiben azonos akar lenni Isten országával. Ugye tudjuk, hogy Jézus mennyit használt a példázataiban és tanításaiban ezt a fogalmat, hogy Isten országa. Ugye is lényegében azt mondta, hogy az egyháznak az a feladata, hogy Isten országának a képviselete legyen a Földön. Akkor nem e világból való. Teljesen mások a törvényei, teljesen mások az eszközei. Ha e világból valóvá lesz egy egyház, akkor rögtön megszűnt Krisztus országának a képviselete lenni. A következő kijelentése Jézusnak, ugye, ami az adópénzre vonatkozó kérdésre hangzott el, hogy szabad-e a császárnak adót fizetni, ugye most nem akarom itt részletezni, hogy a zsidók milyen fanatikus szemlélet oldaláról kérdezték ezt, és nagyon meglepődtek Jézus válaszán, aki nem azt mondta ugyan, hogy feltétlen alárendelés és szolgai engedelmesség a császárnak, szó sincs róla, hanem azt mondta, adjátok meg az Istennek, ami az Istené, és a császárnak, ami a császári. Tehát Jézus azt mondta, hogy a kettőt lehet együtt érvényesíteni. De a császárnak meg kell adni, ami az övé. És ugye pontosan mire mutatott az adópénz, ugye? Tehát megkérdezte, hogy kinek a képmása van rajta, hát akkor adjátok meg a császárnak, ami a császár. Ez a császár ügye, az Istennek pedig azt, ami az Istené. Ugye ez megint csak nagyon világosan mutatja a szétválasztás elvét. Mert Jézus azt mondta, hogy van, ami az Istené, és van, ami a császári. És a kettő egymás mellett érvényesíthető, de semmiképpen össze nem keverhető. Ez Jézus szavaiból nagyon világosan kitűnik. Mi következik akkor, hogyha az állam és az egyház helyes viszonya érvényesül? Tulajdonképpen egyedül ebben az esetben lehet megőrizni sértetlenül egy nagyon értékes kincset, az egyének lelkiismereti szabadságát. Ugye ekkor tudja az állam betartani ezt a határt, hogyha ha semmilyen vallás nem befolyásolja az államot, illetve nem fonódik össze az államhatalommal. Mihelyt az állammal olyan kapcsolatban lép bármilyen vallási közösség, teljesen mindegy, hogy melyik, hogy ezáltal bizonyos hatalomhoz jut, ugye, akkor már eleve lelépett a Krisztus törvénye útjáról, ugye, mert a Krisztus vallásában a hatalom nem játszik szerepet, a világ értelemben vett hatalom, tehát ha egyáltalán igényt tart a hatalommal való szövetkezésre, akkor egész biztos, hogy a hatalom eszközével élni is fog. És a másként gondolkodók lelkiismereti szabadságát megszünteti. A kettő szétválasztása azonban biztosítja a lelkiismereti szabadság elvének a maradéktalan érvényesülését. Ugye itt idéztük, hogy a Bibliában hol találjuk a lelkiismereti szabadság elvének a legszebb megfogalmazásait. Az apostolok mondták a Sanhedrin előtt, ugye hozzátenném, hogy a Sanhedrin akkor vallási és politikai felsőbbség volt, ugye a zsidóság legmagasabb vallási és politikai testülete, noha alá volt rendelve a római hatalomnak. És mikor ők, a Sanhedrin megtiltotta az apostoloknak, hogy Jézus nevében ne szóljanak, azt mondták, ítéljétek meg ti magatok. Rátok illő-e hallgatnunk, vagy az Istenre? És kimondták, Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek. Tehát ebben benne van az, hogy lelkiismeret dolgában, lelkiismereti meggyőződés tekintetében az ember nem rendelheti alá magát embernek, mert a lelkiismereti meggyőződéséről és a lelkiismereti indítékairól és a cselekvéseiről, ennek megfelelő cselekvéseiről az Istennek fog számot adni. Zárójelbe írtam oda a Római Levél 13. fejezetéből azt az igét, hogy amikor Pál apostol azt mondja, hogy a világi hatalomnak adjátok meg, amivel tartoztok, az adót, a vámot, de egy szó nem esik erkölcsről vagy vallási kérdésekről. Ugye? Tehát Jézus ezt nem utalja a világi hatalom hatáskörébe. És a Római Levél 14. fejezetében pedig kimondja, hogy mindenki a maga urának áll vagy esik, és mindegyikünk maga ad számot magának Istenről. és kicsoda vagy te, hogy kárhoztatod a más szolgáját. Tehát az elkölcs, a vallás kérdésében, a lelkiismereti döntések, az indítékok kérdésében Istennek felelős minden ember, és fenn is áll az elf, hogy Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek. Ez fölött áll minden emberi intézménynek, akár egyháznak, akár államnak. Hát ennyit röviden a bibliai fogalmakról, és most egy rövid történeti áttekintést tegyünk még, hogy tulajdonképpen ezek a bibliai fogalmak hogy jelentek meg egyáltalán a történelemben, és hol érvényesültek, hol semmibe vették őket. Nem kell megjegyni, nagyon rövid lesz ez a történeti áttekintés, és remélem világos is, mert itt tényleg ennek van értelme, hogy szinte ilyen vázlatszerűen lássuk a fejünkbe, hogy ez hogy érvényesült a történelem folyamán. Az ókori nagy civilizációkról, az ókori nagy birodalmakról röviden csak annyit mondanék, hogy itt jellemző volt, hogy a vallás a társadalmi élet kerete volt, tényleg közéleti vallás volt, az ókori pogány vallások valamennyien közéleti vallások voltak, és államvallások voltak. Ugye tulajdonképpen megadták az egész társadalom szemléletét, megadták a társadalmi élet liturgiáját, ugye ezt a vallási ünnepek, vallási szokások határozták meg. Tehát ez volt jellemző az összes ókori civilizációkra. Tulajdonképpen az ideológiája minden államnak az adott pogány vallás volt, és az uralkodó, ugye egyben az államvallásnak a feje volt, vagy legalábbis nagyon szövetséges az ugyancsak nagyon hatalmas papságnak. Szeretném megemlíteni, hogy egy kivételes személyiség, nem egy birodalom, hanem igazából csak egyetlen személyiség teljes következetességgel, Círusz a perzsa birodalomban, akit úgy emlegetnek, hogy a vallási és nemzetiségi türelmesség atya, az első személy a történelemben, aki ilyet ismert. Rendkívül érdekes összefüggés, hogy a Biblia azt mondja, hogy Isten lelke késztette őt. Így mondja Ézsaiás könyve 45. fejezetében, hogy így szól Isten szolgájához, Círuszhoz, felövesztelek, noha nem ismertél. Tehát noha nem a kinyilatkoztatott vallás, Izrael vallása követője és ismerője volt, mégis Isten azt mondja, hogy ő övezte fel őt, és a Szentlélek által ő befolyásolta gondolatait, és használta fel a történelemben a maga megváltási terve munkálására. Tehát nagyon érdekes, hogy az a személy, akiről a Biblia így beszél, hogy Isten felövezte, noha nem ismerte őt, és tehát, hogy Isten lelke adott késztetéseket, és Isten egyengedte előtte az utat a történelemben, ez a személy éppen a vallási türelmesség képviselője volt, egyedülálló és kiemelkedő példaként az ókori történelemben. A külön szeretnék említést tenni a görög-római civilizációról, ugye, amely a legközelebb van hozzánk az ókori birodalmak sorából, és közvetlen elődje a mai társadalmaknak, és hát mai napig is érvényesül a befolyása. Ugye itt is gondoljunk arra, hogy ugye például a római birodalomban a római császárok egyben Pontifex Maximusok is voltak, ugye az államvallás főpapjai voltak. Gondoljunk arra, hogy a római birodalom későbbi szakaszában teljesen általánossá vált a császár istenítése, ugye, tehát a császár személyének az isteni tiszteletben való részesítése, és gondoljunk arra, hogy átszőtte ez a liturgia az egész vallásos életet. Teljesen átszőtte ugye az államvallásnak a liturgiája. Egy Egon Fiedler az Újkori gondolkodás története című művében egy nagyon érdekes gondolatot kockáztat meg. Azt mondja, a görögök vallásossága is például, akik szintén nagy hatással voltak a vallásosságukkal is a rómaiakra, azt mondja, nagyon jellegzetes valami volt, azt mondja, nem nagyon foglalkoztak ők azzal, hogy Istenek ténylegesen léteznek-e, és különösebben az erkölcsi elvek sem voltak súlyosak ugye a görögségnél, hanem egyszerűen a társadalmi élet kerete volt a vallásosság, és a társadalmi élet liturgiája, tehát nem a személyes meggyőződés, vagy a személyes hit dominált egyáltalán, hanem egy közösségi életnek a kerete volt. Na most, amikor megjelent a kereszténység, akkor tulajdonképpen ebben egy forradalmi újdonság volt, tehát a vallás fogalmának az átértékelődése. Tehát szeretném, ha ezt látnánk, azzal, hogy megjelent Jézus vallása, Jézus tanítása az emberi történelemben itt a vallás fogalmának egy radikális új értelmezése következett. Ugye az előbbiekben idéztük Jézus tanítását, tehát a vallás az az egyén belsőséges viszonya Istennel, egy mély értelmi és lelkiismereti meggyőződés, és ami nagyon lényeges, hogy ezzel együtt az egyénnek egy gondolkodásbeli függetlenséget biztosít, és ő ezt a olyan erős ez a belső meggyőződés, ez a belső kötődése, hogy ez őt függetleníti a társadalmi és vallási konvencióktól, és ha kell, ha a kettő ütközik, akkor ezt az elvet követi, hogy Istennek kell inkább engedni, hogy nem embereknek. Tulajdonképpen a Római Birodalom ezért kezdte meg a keresztény üldözéseket. Mert a Római Birodalom totális hatalom volt, amely mindenestől uralni kívánta az embereket, és ez a független gondolkozás, és ez a független cselekvés, ez egy izgató és veszélyesnek ható új jelenség volt, és egyáltalán a vallásosságnak ez az értelmezése, ez elfogadhatatlan volt. Tudjuk jól, hogy a keresztény üldözések nem jártak eredménnyel, és 313-ban megszületett a milánói türelmi rendelet, vagyis nem sikerült a kereszténységet kiirtani. A milánói türelmi rendeletről csak annyit mondanék, hogy ha az embernek úgy volna ideje, vagy egyáltalán valami jóval kecsegtetne, szóval komoly irodalmat lehetne fölkutatni ezen a téren, ez mindenkinek ajánlatos kutatási terület lehetne, hogy ez a csodálatos rendelet, a milánói türelmi rendelet hogy született meg. Mert igazából, ha valaki elolvassa a milánói türelmi rendelet szövegét, hogy mindenki a maga választotta vallás szabadon követheti, gyakorolhatja. Szóval ez olyan modern, ez az ókorban egy olyan csoda, hogy az ember nem tud hova lenni, nem, hogy valahol itt is az Isten lelke működött, mint egykor Círusznál, hiszen Isten megmondta, hogy 10 esztendeig fognak tartani a keresztény üldözések. Ugye a Jelenések könyvében van egy ilyen profécia, tehát a Dioklécián császár által indított utolsó legszörnyűbb keresztény üldözés 10 esztendeig fog tartani, és nekem mindig az a sejtésem, hogy valahol megint az Isten befolyásolt gondolatokat, és az Isten avatkozott a történelembe, hogy egy ilyen szövegezésű, egy ilyen szemléletű rendelet, ami valami bámulatos dolog, hogy a 4. század legelején megszületett. De hamarosan további változás történt, ez a dátum valószínűleg szintén többeknek ismerős, ezeken az előadásokon is elhangzott. 380-ban már a kereszténység nem csak megengedett vallás lett, már nem csak a kereszténység szabad vallásgyakorlatát engedték meg, hanem államvallássá léptették elő. Ugye ez az a törvény, amelynek így kezdődik, hogy minden római állampolgár köteles felvenni a keresztény hitet. Ugye ez teljesen különbözik, ugye az ebben füle rögtön hallja, hogy össze nem egyeztethető a bibliai szabadság elvével. Na most ennek a következménye lett ugye a népegyházi képződmény kialakulása is, vagyis hogy nem személyes lelkismereti döntés alapján, nem felnőtt keresztséggel lettek emberek a keresztény egyház tagjaivá, hanem hamarosan felváltotta a felnőtt keresztség gyakorlatát, a gyermek keresztség gyakorlata, és kialakult a népegyházi képződmény. Az ember csak elgondolkodik rajta, hogy mi lett volna, milyen más irányt vett volna az egész történelem, ha az a csoda megtörtént volna, hogy a kereszténység visszautasítja ezt a szövetséget. Ha a kereszténység hű marad a maga alapelveihez, és a milánói türelmi rendelet szellemét erősíti, és ha már akkor a kereszténység a maga eredeti elvei szerint a szabad államban, szabad egyház, avagy pedig a jézusi tanítás szerint az állam és egyház szétválasztása és békés egymás mellett élése elvét képviseli, ha a kereszténység hű maradt volna önmagához és Jézus tanításához, és nem lett volna birodalmi egyházzá, az egész történet teljesen másképpen alakult volna. Tehát 313 és 380 között valami sorsforduló volt, hogy Isten adta azt a csodálatos türelmi rendeletet, mint a tünemény megjelent a történelemben, és a keresztényeknek ez elég kellett volna, hogy legyen, és hálával kellett volna fogadniuk, hogy van szabad vallásgyakorlatuk. De ennél többet, a hatalom szövetségesévé válni, ezt nem lett volna szabad a keresztény egyháznak elfogadnia, ha hű maradt volna Jézus tanításaihoz. Mi lett az eredmény? Újra létrejött az államegyház képlet, ugyanúgy, mint a görög-római birodalomban, ugye tehát, hogy így mondjam, helyre döccent a római birodalom stabilitása, megint pontifex maximusok voltak a császárok, csak hogy a vallás cserélődött ki, most már nem a görög-római vallás volt az uralkodó vallás, hanem a keresztény vallás. Ugye hamarosan aztán a pogányságot már nem is tűrték meg. Tehát kicserélődött a vallás, de az államegyház képlet ugyanaz maradt, ami volt a görög-római civilizáció, különösképpen a római birodalom idején. Szeretném megemlíteni, hogy az ortodox egyházban, tehát a keleti kereszténységben a mai napig is ez a képlet maradt meg. Ha valaki hallgat híreket, akkor tudja, hogy mi van. Ugye a nemzeti egyházaknak, a különböző ortodox nemzeti egyházaknál az államnak a feje, a vallásnak is feje, ugye? Tehát ez ugyanaz maradt, ami a kereszténység államvallása után kialakult a birodalmi egyház létrejöttével, és a mai napig is így van. Na most a nyugaton egy kicsit másképp alakult a fejlődés. Ugyanis a nyugat-római birodalom viszont összeomlott. Ugye a kelet-római birodalom még 1000 évig fönnállt, de a nyugaton összeomlott a római birodalom szervezete a népvándorló törzsek hatására. Ugye keleten majd csak az iszlám tette tönkre. Amíg az iszlám hódítások tönkre nem tették, addig még fennmaradt, és maradt ez, hogy a császár egyben az államvallás feje is. A nyugati területen viszont az történt, ugye ez már egy kicsit ugye ismerősebb számunkra, erről is sokszor esett szó, hogy mivel a császár egyáltalán nem tudta a hatalmát érvényesíteni sem a politikait, sem a vallásit a nyugati területen, a legnagyobb tekintélyt nyugaton, aki ott maradt, és miközben összeomlott a birodalom szerkezete, az egész birodalmi gépezet, aközben megmaradt az egyház. Megmaradt az egyház szervezete, működött az egyház. Tehát a legnagyobb tekintély volt nyugaton a Róma püspöke, tehát Róma püspökének először átadta a Pontifex Maximus címet. Ugye 533-ban Justinian császár ilyen törvényt hozott, hogy a nyugat összes egyházai számára Róma püspöke a fellebezési fórum. Tehát Róma püspökének a hatalmát erősítette először vallási téren, azért, hogy valamiképpen óvja a római birodalom hatalmát, vagy annak a képviseletét megerősítse, ami még megmaradhatott a szétzilálódott nyugaton. Azután most azt ugye nem részletezném, hogy ezután következett az, hogy ugye ebben még belejátszott ez a bizonyos álkonstantini adománylevél is, szóval némi csellel és egyházi közreműködéssel, de végül világi hatalmat is kapott, ugye, közvetve a kelet-római császártól, illetve a kelet-római császár által Róma tiszteletbeli konzulának kinevezett frank királytól a Róma püspöke. És belépett az államok sorába, létrejött a pápai állam. És ahogy a pápai állam létrejött, abban a pillanatban megkezdődött a versengés a császári hatalom és a pápai hatalom között. Ugye erre mindenki emlékszik, hogy a német-római császárok és a pápák hatalmi harca, amelyből a pápák kerültek ki győztesen. És akkor gondoljuk meg, hogy így lett, hogy keleten maradt az, hogy az állam feje az vallás feje is, nyugaton viszont az egyház, a legfőbb egyházi tekintély a római pápa, és egyáltalán az egyházi tekintély került a világi hatalom fölé. Tehát a birodalmi egyház, hogyha így ugye két szárát rajzolnánk, ilyen kétféle típusú szerkezetté változott. Keleten az állam volt felül, és az egyház alul. Nyugaton az egyház került felőle, és az állam maradt alulra. Na most ezek után mi hozott ebben változást? A reformáció, a 16. századi reformáció, amely a vallás fogalmát megint átalakította. De most nem kell részleteznem, hogy a középkorban nem a személyes meggyőződésem volt a hangsúly, nem az Istennel való bensőséges viszonyon, hanem tényleg így van, hogy az egész társadalmi szemléletet, a társadalmi élet keretét és az egész társadalmi élet liturgiáját biztosította az egyház, hiszen az egyház ünnepei voltak az ünnepek, és ez tökéletesen egybefonódott. Na most ugye Luther Márton és a többi reformátorok, amikor azt mondták, hogy a vallás az Istennel való bensőséges viszony, és mi értelmi, lelkiismereti meggyőződés, akkor tulajdonképpen visszatértek a jézusi tanításhoz. Ez abszolút forradalmian új volt. És az is megjelent rögtön, hogy ez egy független gondolkozást és független cselekvést biztosít. Ugye ma már mi azt nem tudjuk megérteni, hogy amikor Luther az összes egyházi méltóságokkal is, és a főrendekkel és a császár jelenlétében, egy kis szerzetes, azt mondta, hogy igen, én hagyom magam meggyőzni, de bizonyítsák be a Szentírásból, hogy tévedek. Egyébként itt állok, másként nem tehetek, Isten engem úgy segíjen. Hogy ez milyen világforradalom volt, ezt már nem tudjuk megérteni, mert a kor gondolkozása háttérén az volt. Mert valakivel szemben lehettek ott a legnagyobb világi és egyházi méltóságuk, ő lehetett hozzájuk képest egy homokszem, de azt mondta, a lelkiismeretemben Istenhez, illetve Isten igéjéhez vagyok kötve, és én másként nem tehetek, és független, és szabad, és bátor volt. Ugye ez olyan volt, hogy egy pillanat alatt az egész középkori rendszer omlott össze, mint a kártyavár, egyetlen embernek ettől a hallatlanul bátor, nyílegyenes és belső meggyőződésben fakadó kiállásától. Mi történt ezután ugye a reformáció egyházaival? A reformáció egyházainál egy sajátos helyzet alakult ki, hiszen ugye a áldáz ellenségek támadták a reformáció ügyét, és Luther Márton végül is, és a reformátorok nagy része is azt tették tulajdonképpen, hogy a püspökök helyébe, a korábbi püspöki felügyelet helyébe a fejedelmeket és a német városok kormányzatát tették, mert védelemre szorult a reformált egyházak védelemre szorultak. Igazából ez nem volt ténylegesen biblikus dolog, mert nem az állam és az egyház szétválasztása történt, hanem megint csak az állam és az egyház szövetségesi összefonódása. Mindazonáltal az adott történelmi körülmények között a most még hívő módon gondolkodó fejedelmek és városi önkormányzatok, amelyek nagy mértékben osztották ugyanazt a személyes hitbeli meggyőződést, segítséget jelentettek és védelmet jelentettek, de a későbbiekben, ahogy ez a hit kihalt, ugye visszamaradtak a protestáns államegyházi képletek. Az anglikán egyház esete is azt hiszem ugye ismerős, ugye ott tudjuk, hogy egészen más úton, nem igazából nem biblikus reformációból fakadóan, de végül is ott is az történt, hogy a pápai fennhatóság alól kivinta magát az anglikán egyház, viszont az államvallás fejévé a király, illetve a királynő lett, attól függetlenül, hogy király vagy királynő van, tehát a királyi hatalom került az államvallás fölé. Na most drasztikus változás, teljesen radikális változást hozott a felvilágosodás és a nagy francia forradalom, amely azt az eszmét hozta, hogy teljesen független egymástól igazából az állam és az egyház, de hozzátenném, hogy ezt már a lehiggadása idején hozta. Eredetileg a francia forradalomnak volt egy kimondottan dekrisztianizációs irányzata, tehát egyenesen a vallás üldözés irányzata, és tulajdonképpen ez ment aztán tovább a harcos ateista államokban, ahol úgy tekinti a világi állam az egyházat, mint versenytársat, mint veszélyes, mint ami veszélyt jelent az állam függetlenségére, és az elnyomására és bizonyos mértékű üldözésére törekszik. Tehát ez a felvilágosodás nagy francia forradalom nyomán ment tovább, tehát egy bizonyos fajta félelem a középkori tapasztalatok alapján, és ezért inkább az elnyomás és az üldözés érvényesítése az egyházzal kapcsolatban. Létrejött teljesen más indítékból és más színezettel az amerikai Egyesült Államokban, ugye tehát az új földrészen kialakult új államban, megint csak az állam és az egyház szétválasztása, de itt egészségesebb alapon és más indítékból, ugyanis kimondottan a biblikus forrásból, a vallás személyes ügy, bensőséges ügy Isten és az ember között, és egyéni személyes lelkiismereti meggyőződés kérdése, és az Amerikai Egyesült Államoknak az a bizonyos híres kiegészítő 1791-ből származó egyes számú kiegészítő pontja kimondja, hogy az állam nem alapít vallást, és tehát nem hoz törvényt vallás alapítása vagy vallás tiltása dolgában. Ez igazából többet jelent, mint hogy alapítás, tehát semmiféle állami támogatás. Tehát nem állami törvényhozás vallásos ügyet nem érinthet, se pro, se kontra, se védve, se támogatva, se tiltva. Ugye, és ez itt igazából a Jézus tanítása megértéséből fakadt. Ugye tudjuk, hogy az Amerikai Egyesült Államok alapító atyái, noha nem mindenkinek volt egészen világos feje a bibliai tanítást illetően, de végül az az irányzat győzött, amelyik a biblikus elvet hallotta, hogy állam és egyház radikális szétválasztása a lelkiismereti szabadság sérthetetlenségének a biztosítására. Na és most ma hol tartunk? Ma ott tartunk, bocsánat, még mielőtt említeném, hogy ma hol tartunk, feltenném a kérdést, hogy mi lett volna, az ember megint gondolkozik, hogy mi lett volna, ha akkor a 18. században, a 18. század végén a kiegyensúlyozott elv érvényesült volna. Szóval nem az, ami a nagy francia forradalomban született, amely egyrészt tehát elment odáig, hogy elnyomás, ugye ha nem is közvetlenül Franciaországban, mert ott aztán lehiggadt ez az irányzat, de másutt, ahogy átvették, üldözés és elnyomás, és másrészt pedig az egész társadalomnak olyan szekularizálása, ahol már átbillen a mérleg a túloldalra, tehát tulajdonképpen a vallás erkölcsnek is a teljes elvetése, a kiirtása, az abszolút szabadság eszméjének a meghirdetése. Mi lett volna, ha nem ez lett volna a meghatározó és uralkodó, ami kihat végül is közvetve vagy közvetlenül, a gyarmatiasítás révén közvetve még a harmadik világ országaira is. Tehát ha nem ez lett volna a meghatározó, ami az egész világra kihat, hanem az a protestáns eszméje, illetve biblikus eszméje az állam és egyház viszonyának, amely az Amerikai Egyesült Államokban először kialakult. Megint csak azt mondhatom, sorsforduló volt a 18. század vége, sok minden másképp lett volna, ha a kiegyensúlyozott egészséges eszme és gyakorlat alakul ki. Csak az emberiségre nem jellemző az egészséges, kiegyensúlyozott állapot. Ugye gyakran az jut az embernek eszébe, hogy szinte az egész emberi történelmet le lehet írni a hatás-ellenhatás törvényével, avagy ezzel az egyszerű jó paraszti közmondással, hogy az ember mindig átesik a ló túlsó oldalára. Ugye, és akkor, ha áttesett a ló túlsóra, ez megint elindítja az újabb ellenhatást, az újabb folyamatot, és ez így megy. Ilyen szempontból igaza van Prédikátor könyvének, hogy semmi sem új a nap alatt, hanem mindig visszatérnek a dolgok, és legalábbis a törvényszerűségek ugyanazok. Na most hova jutottunk ma? Ma pedig az a helyzet, hogy egyrészt, mivel a nagy francia forradalom volt a meghatározóbb, amely azért dekrisztianizáció, szekularizáció, az erkölcs kiirtása és az abszolút szabadság eszméje hirdetése is az állam és egyház szétválasztásán túl. Ennek az lett az eredménye, hogy tényleg oly sikeresen függetlenült mindenféle erkölcsiségtől az emberi társadalom, hogy az abszolút szabadság civilizációja is csődbe ment, nagyon erős csődbe. Én csak szeretném megállítani, hogy Magyarországon olyan sokan mondják, hogy az a 40 év, milyen az ifjúság, az a 40 év. Ilyenkor mindig csodálkozom emberek rövid látásán, mert hát Magyarországon volt ez a 40 év, de hát nyugaton nem volt ez a 40 év, és tessék megnézni az emberek erkölcseit, állapotát, ifjúság állapotát különösképpen. Hát vigyázat, hát ez itt egy nagy tévedés. Ugye itt ilyen ateista ideológiájú államok voltak, de a maguk módján még egyfajta szocialista erkölcsöt ugye kényszerítettek az emberekre. Nyugaton meg az abszolút szabadságnak, ugye? Tehát ez pepitával ugyanaz, mondjuk az egyik pöttyös, a másik pepita, de teljesen egy tőről fakad. Az is szekularizáció, az is elvallástalanodás, ugye? Csak más formában, békén hagyja az egyházi intézményeket, de maga a társadalom, az emberek gondolkozása, életmódja teljesen az abszolút szabadságot követi, erkölcsi téren, vallásilag is. Tehát annélkül, a 40 év nélkül nyugaton is ugye bekövetkezett a szabadság kultusznak a nyomán egy válság, tehát hiányzanak az irányadó erkölcsi elvek, és ugye Amerikában ezért a protestantizmusnak egy másik ága, amely egyfajta teokráciát szeretne, az erősödött meg, ez a bizonyos erkölcsi többség, mondaná, hogy elzűlik, tönkre megy az ország, radikálisan kell az embereknek erkölcsöket és vallást adni, hogy újra Isten országa legyen Amerika. Ugye, tehát ott ez lett az ellenhatás, és Nyugat-Európában úgy tűnik, hogy lassabban, mert igen nagy itt a szabadság kultusza, és nagyon erős ennek a hagyománya, de Nyugat-Európának is állandóan megy a befolyásolása ebben az irányban, és egyre inkább a betörése is, hogy változásnak kell történnie ezen a téren. Na most itt viszont Kelet-Európában, itt még ezhez hozzájön az, hogy a kommunizmus utáni, ugye, ellenhatás törvénye, ugye, mivel itt egyenesen a vallásnak az elnyomása történt, most jön az óriási ellenhatás vissza a vallásokat a közéletbe. De összefoglalóan még egyszer szeretném mondani, hogy ez világviszonylatú tendencia. És megint megjelenik ez, hogy közéleti vallás. A vallás szerepének az átértékelődése történik meg. Kicsit szomorú ez a kijelentés, de szeretném elmondani, nem hiszem, hogy nagyot tévednék vele, ha azt mondom, hogy hogy azért is értékelődik át a vallás szerepe, és megint társadalmi szemlélet, társadalmi erkölcs, és az állam ideológiáját biztosítsa, és azért jelenik meg ez, és azért tűnik el a vallásnak az a szerepe, hogy mély személyes meggyőződés, bensőséges viszony Istennel, mert a ma embere egyre jobban leszokik a gondolkozásról. Tehát, ugye gondoljuk meg, túl sokan vagyunk a világon, van gazdasági verseny, azonnal dönteni kell, irtó bonyolult igazgatni ezeket a tömegeket, mindenkit lefoglal a létért való harc, tehát ki gondolkodik itt igazságról? Szóval Istent lélekben is igazságban imádni, ezek ózsdi, időszerűtlen elveknek tűnnek, tehát itt gondolkodni, nincs is idő rá, hogy itt vitatkozni azon, hogy most ez így helyes, vagy úgy helyes. Tehát igazából most a vallásnak az a szerepe, hogy valamiféle összetartó erő legyen, egyfajta közéleti vallásosság kell, egy bizonyos erkölcsöt biztosítson, de a vallásnak ez a bensőséges, személyes meggyőződés, Istenhez való viszony szerepe tűnik el. És azon kívül az egyes embereknek is, hogy itt nincs idejük az Istennel való bensőséges viszonyra. Tehát, hogy így mondjam, ez egy sodró történelmi folyamat, hogy a vallás szerepe megint kezd olyanná válni, mint az ókori civilizációkban volt, hogy a vallás a társadalmi élet egyfajta szabályozójává válik, közéleti vallásosságá, de nem az, amiről Jézus beszélt, hogy menj be a te belső szobádba, meg lélekben is igazságban. És ehhez hozzájárul az, ugye, hogy a kereszténység történetében bekövetkezett az, amit mondtam, hogy felváltotta a gyermekkeresztség, a felnőtt keresztséget, a szabad választást, hogy szabad választásból lesz valaki keresztény, vagy nem lesz az. Ugye a reformáció idején is sajnos ez egy óriási dolog, szóval óriási törésvonal volt, vagy óriási esélynek az elmulasztása volt, hogy a reformáció nem hatolt addig, hogy visszaállítsa a szabad választás alapján lenni keresztényi, és a felnőtt keresztséget a gyermekkeresztség helyére. Így tehát gondoljuk meg, ez az egész népegyházi jelleg is, hogy ugye a keresztény egyházak túlnyomó többsége népegyház. Ez is az ellen szól, hogy a vallás nem mély személyes meggyőződés, nem Istennel való bensőséges viszony, hanem bizonyos értelme egy hagyomány, egy családi és nemzeti tradíció, amely megszabja az élet kereteit, az egyéni, a családi életét és a társadalomét, de nem több annál. Tehát a vallásnak megint ez a szerepváltozása. Tehát ahhoz képest, ami az őskereszténység idején volt, ahogy Jézus tanított, ami volt a reformáció idején, ahhoz képest teljesen ez a szerepe jelenik meg a vallásosságnak ma ismét. Csak megemlítenék egy kis magyarországi példát, hogy a Magyarországon a Milleniumi Bizottságnak ugye az elnöke a Nemeskürti professzor úr, és hát két ilyen kijelentést tett, az egyik, hogy a milleniumi ünnepségek idejére fel kell függeszteni az állam és az egyház szétválasztása elvét, a másik pedig, hogy kötelezővé kell tenni az ünnepségeken való részvételt. Ugye nagyon érdekes, hogy ezzel egy sereg reakció jelent meg, hogy hát azért még a pártállam is óvatosabb volt egy kicsit, noha bizonyos értelemben iskolákban, meg közéleti helyeken voltak április 4-i ünnepségek, de azért ilyen meredeken ez nem hangzott el. Tehát mindenki figyelje meg, hogy mit jelez ez. Ez egy jelzésrendszer, hogy kötelezővé kell tenni a részvételt, ami nem hiszem, hogy ez megvalósul, de a pusztán az eszme felröppentése is ugye jellegzetes, és ugye erre az időre fel kell függeszteni az állam és az egyház szétválasztása elvét. Tehát gondoljuk meg, egy közéleti vallásosság az ünnepségekben él, az liturgiában él, az emberek konvencionális befolyásolásában van a szerepe, tehát más a vallásnak a fogalma, és más a vallásnak a szerepe, és ez a szemünk látára alakul át. És végül utoljára befejezésül, sajnos ebből, hogy így mondjam, kényszerítően következik az, vagy logikailag következik, elkerülhetetlenül ez a következő állomás, hogy a lelkiismereti szabadság veszélybe kerül. Ugye megfigyelhető, hogy ma Magyarországon rengeteg újságcikket olvashatunk, meg rádióban, tévében, sok minden van vallásügyi törvény módosításáról, és az erről szóló cikkekben az a feltűnő, figyelje meg bárki, hogy a lelkiismereti szabadság szinte meg se jelenik. Szóval szinte eltűnőben van ez a fogalom, úgy tűnik, hogy már nem is nagyon értik sokan ezt a fogalmat, hogy egyáltalán létezik. Tehát nem egy feszültségmentes időszakban vagyunk, és a bibliai kijelentés, két bibliai kijelentést írtam még fel a táblára, hogy a Biblia profétikus kijelentései hogyan utalnak erre a változásra az emberi történelem végén. Külön ugye azt az időnk semmiképpen nem engedi meg, hogy arra kitérjünk, hogy a nagy francia forradalomról is milyen bámulatos jövendőlés van a Bibliában, Jelenések könyve 11. fejezetében. Tehát tulajdonképpen a Biblia profétikus kijelentéseiben egyértelműen ott volt, hogy minden ágazatra, népre, szóval a világ népeire ki fog hatni a francia forradalom szelleme. De az is ott van, hogy utána az emberi történelem végén megint megfordul a kocka, mert a Timóteushoz írt második levél 3. fejezetének az 5. versében például azt mondja a Pál apostol, hogy az utolsó időben sorolja, hogy milyenek lesznek az emberek, és a végén ezt írja, akiknél megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak elejét. Sorsdöntő kijelentés. Tehát mivel ezt általában azt mondja, lesznek az emberek, tehát ez az általános, ez az általánossal jellemző, ehhez képest kivételek léteznek, az általánossal jellemző ez lesz, hogy megvan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Na ez az a bizonyos közéleti vallásosság. Ereje csak annak a vallásosságnak van, amikor valaki lélekben és igazságban imádja az Istent. Ennek a vallásosságnak nincs igazán gondolkozásmódot, egymáshoz való viszonyt átalakító ereje, de megvan a látszata és megvan a hatalmi támogatottsága. Jelenések könyve 13. fejezetében pedig, hogy félreérthetetlen szimbólumok utalnak erre megint csak nem térhetünk ki, tulajdonképpen az Amerikai Egyesült Államokról mondja, hogy mondani fogja a föld lakosainak, hogy kit imádjanak, és szankcionálni fogja, hogyha nem imádják. Ugye ez egy döbbenetes profécia, így van a Szentírásban, ez szó szerint jelképek nélkül is érthető, hogy mondja a föld lakosainak, hogy kit imádjanak. Aztán akik nem imádjanak, azokkal ez és ez történjék. Ez most hihetetlennek tűnik a szemünkben, ugye? De azt láthatjuk, ugye, hogy tényleg egypólusú világ lettünk, egy szuperhatalom létezik. Pillanatnyilag úgy látjuk, hogy az emberi jogoknak az abszolút védője ezen a világon, de gondoljuk meg egy szemléletváltozás az Amerikai Egyesült Államokon belül, az pedig ez a szemléletváltozás ez szinte döngeti a falat. Ugye ilyeneket lehet olvasni amerikai újságokban, hogy bizonyos jobboldali vallásos pártok, az úgynevezett vallási koalíció. A vallási koalíció azt mondja, hogy az állam és az egyház szétválasztása történelmi értelmetlenség volt. Noha ez nekik egy szinte szent nemzeti hagyományuk, ma már elmennek idáig, hogy történelmi értelmetlenség volt. És ma még az alapvető emberi jogokat is védik, a lelkiismereti szabadságot is védik, de ugyanakkor ez az irányzat is nagyon erős. Tehát ha Amerikában bekövetkezik egy radikális szemléletváltozás, vagy nem csak szemléletváltozás, hanem egyszerűen egy választási győzelem. A vallásos koalíció megnyeri a választásokat, a vallásos jobboldal. És tudjuk azt, hogy amikor hatalomba kerül rá egy radikális gondolkozású új irányzat, bizony alakítja az emberek ideológiáját is. Ugye ne gondoljuk azt, hogy az emberek olyan nagyon szabadon és függetlenül gondolkoznak, főleg nem az érdekeiktől függetlenül gondolkoznak. Tehát akkor megy az emberek ideológiának az átalakítása. Tehát ha Amerikában ez a változás megtörténik, hogy közben ugye a szemléletváltozás is folyton halad előre, sokféle tényező erősíti is, megnyerik a választásokat, a vallásos jobboldal, akkor ugyanez a szuperhatalom nem az alapvető emberi jogokat fogja vallási téren, legalábbis vallási téren védeni, hanem válhat egyfajta vallási irányzatnak az abszolút támogatójává, ugyanezzel a hatalmi súllyal. Ugye a bibliai proféciák tulajdonképpen erre utalnak, hogy mondja a föld lakosainak, kit imád, és akik nem imádják. De most mindez gyakorlatilag úgy jelenik meg, hogy az emberi társadalmak szétzilálódnak, ugye különösképpen II. János Pál pápa a különböző enciklikáiban, szociális enciklikáiban ezt nem győzi hangsúlyozni, hogy lement ugye a szocializmus, kommunizmus megdőlt, a kapitalizmus is válságban van, új társadalomra van szükség, mi pedig vallás erkölcsi alapon álló új társadalomra. És éppen Hans Küng, egy nagyon neves római katolikus teológus neve fémjelzi ezt az irányzatot, hogy a különböző világvallások erkölcséből kell összegyúrni egy világetoszt, ezt a világetoszt kell megtenni a nemzetközi jogrend alapjául, tehát ehhez kell igazítani a nemzetközi jogrendet. Tehát gondoljuk meg, hogy micsoda forradalmi átalakulásban van a világ, Tehát még egyszer mondom, a vallási Jézusi fogalmától elmozdulunk oda, hogy közéleti vallásosság. És az állam és az egyház szoros szövetsége. Ezt különben finoman, a modern római katolikus teológiában úgy mondják, hogy a szubszidiaritás elve. Ez a szubszidiaritás elve, ez azt jelenti a kisegítés elve. Hogyha nem tudja hatékonyan ellátni feladatát az állam, akkor az egyház kisegíti. Tehát ma megbotránkoztató azt mondani, hogy állam és egyház összeolvadása vagy hatalmi szövetség, ezt mindenki tagadja. Van erre egy sokkal modernebb szó, hogy a szubszidiaritás elve, tehát a kisegítés elve, de a lényeg ugyanaz. A lényeg mégis ugyanaz, hatalmi szövetség van kialakulóban, de úgy tűnik, hogy a legnemesebb, leghumánusabb célok érdekében tudnélik az emberiség megmentése az erkölcsi szétszűléstől és egy világkatasztrófa veszélyével szemben az emberiség fennmaradásának és egységének a megmentése. Mindezekben tisztán látni kizárólag a Biblia segítségével lehet. Szóval nem szabad senkit és semmit megítélni, hogy milyen irányzatot követ, és milyen gondolkozásmódot, vagy mit képvisel éppen harcosan. Tisztánlátáshoz ezen a történelmenek, a szörnyű történelmi múltnak a hátterén, és ebben a nagyon bonyolult jelenben csak a Biblia egyedül, meggyőződésem, egyedül tud tisztánlátáshoz segíteni. A Biblia alapján pedig azt értjük meg, hogy az én országom nem e világból való. A kereszténység akkor hűl magából, ha nem e világból való. És az igenis az egyén bensőséges viszonya Istennel, mély lelkismereti meggyőződés. És nincs védendőbb emberi érték ezen a földön, mint az egyénnek a lelkismereti meggyőződés tekintetében való szabadsága. Ha az ateizmus, ateizmus. Ha az valami nagyon furcsa vallásosság, akkor az. Amit még szintén nem lehet korlátozni addig, amíg mások alapvető szabadság jogait és érdekeit nem sérti, amikor így mondjam, büntető törvénykönyvben nem ütközik. De egyedül így működik valahogyan az emberi civilizáció. Itt el kell felejteni azt, hogy van ideális társadalom. Nincs. Bűnvilágában vagyunk. Erről mindig hajlamosak vagyunk elfeledkezni. Nem említettem még, hogy nem is akarok belebonyolódni, csak egész röviden említem, hogy Augustinus, ugye még őtőle pozitív eszmék épp úgy származtak, mint nagyon negatívak. Ő is nagyon belejátszott ebbe a folyamatba, mert többen ismerik ugye a két Civitasról írt könyvét, ugye a Civitas Terrana és a Civitas Dei. Ugye a Civitas az azt jelenti, hogy közület, város. Tehát ő azt mondta, hogy a világi hatalom ugye az a Civitas Terrana, tehát az is egy közület, egy város, egy testület, de az egyház is az. Ugye? És hogy az egyház feljebb való, mert azt mondta, ahogyan a lélek több, mint a test, úgy a Civitas Dei több, mint a Civitas Terrana. Tehát tulajdonképpen ő megszabta azt, hogy az egyház is egy testület, ugye, illetve hát intonációt adott ehhez, az egyház is egy testület, az egyház is egy közület, az is egy földi valóság, de fölötte van igazából az államnak. Tehát a középkori képletnek az ideológiáját akarva akaratlanul Ágoston szabta meg, hogy a Civitas Dei annak fölül kell lenni, és alul a Civitas Terranának. Tehát most ma megint ebben az időszakban vagyunk, hogy ilyen radikális átalakulások folynak körülöttünk. Még egyszer mondom, ne ítéljünk meg senkit, legyünk türelmesek a szenvedélyes nézetekkel, mert nagyon kevés ember tud ma tisztán gondolkozni. És csak türelemben lehet tiszta gondolkozáshoz segíteni embereket, amennyiben lehet, vagy lehet, vagy nem lehet. De a tiszta gondolkozásnak a forrása ma is egyedül a Biblia marad. És ez ő tudja megőrizni az ember igazán tisztesség, az ember jogát, és ezt teszi az ember kötelességévé a mélyreható, alapos, értelmes, tisztességes, igazságkereső, igazságszerető gondolkozást, és a ragaszkodást ahhoz a függetlenséghez és szabadsághoz, hogy az így kialakult meggyőződéséhez mindenképpen, meggyőződése mellett mindenképpen kitart az ember. Hát akkor befejeztük. Egy néhány perc szünet után kezdjük a beszélgetést, akiknek kérdéseik vannak, azok maradjanak vissza. Észre tetszett menni, hogy fejeztem, hogy senkit ne ítéljünk el, meg legyünk türelmesek, mert itt tisztán látni nehéz. Én is pont ezért mondtam, mert sokan tényleg őszinte lelkesedéssel, ugye próbálják azt gondolni, hogy valami jobbat építünk azzal, hogy egy ilyen vallási, erkölcsi alapokra épített társadalom. Ezért mondom, hogy tényleg a tisztánlátás itt nagyon-nagyon nagy dolog, és az végül is a Biblia forrásából táplálkozhat. Tehát akkor válaszolnék is rá, hogy mihez nyúlhat. Ugye ez volt a kérdés, hogy mi segíthet. Hát tulajdonképpen az a kérdés, hogy hogyan segíthet a vallás. Mert segítsen a vallás, és nyújtson erkölcsöt az embereknek, na de hogyan? Akkor tud az embereken segíteni, ha ilyen hatalmi támogatásban részesül, és egyfajta szolidabb vagy erőteljesebb kényszerrel ráveszik az embereket? Vagy pedig a vallásnak úgy kéne érvényesülni teljesen szabadon, mint a só és a kovász. Tehát ahhoz nem kell hatalmi támogatottság, annál hatékonyabb. Tehát itt van sajnos a keresztények felelőssége, hogy arra volna szükség, hogy valódi kereszténység, ahogy Jézus mondta, hogy ő azt mondta, hogy ti vagytok a világ világossága, vagy ti vagytok a föld sója. Tehát nem azt mondta, hogy a keresztények zárkozzanak el ettől a világtól, szó sincs róla. Azt mondta, nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És éppen, hogy világ világossága és föld sója. De nem úgy, hogy hatalmi támogatással, és nem úgy, hogy törvényhozással, még csak úgy sem, hogy oktatással valamilyen módon az emberekbe csöpögtetni, hanem úgy, hogy az egyes keresztények és a keresztény közösségek olyan eleven is valódi kereszténységet képviselnek, ami úgy hat, mint a kovász, mint a só, mint ami megízesít, mint ami megtartó erő, mint ami megkeleszt. Na most, hogy egészen gyakorlatiasra fordítsam a szót. Például most jön az, hogy Magyarországon most a oktatásban és mindenhol a vallások, ugye ők lépjenek előtérbe, és tőlünk várjuk valami megjavulást. Szeretnék egy-két szomorú tényt mondani, hogy milyen illúzió ez. Először is, gondoljunk arra, hogy az elmúlt rendszerben gyakorlatilag minden vallásban, minden egyházban létezett a beépítettség. Sajnos létezett. És mikor szó van rendszerváltásról, azt kell mondanom, hogy sehol nem maradt meg úgy a régi rendszer, mint az egyházban. Ott nem történt rendszerváltás. Mert ugye ott a hívő tömegek igazán nem feltételezik, hogy ez tényleg így volt. Radikális úton nem követelik, nem kényszerítik ki. Tehát elég súlyos kijelentés, de nyugodtan merem vállalni érte a felelősséget, mivel én nagyon jól beleláttam ebben, meg benne is voltam ebben a küzdelemben, csak ennyit említek, 11 évig nem volt útlevelem szocialista országokba se, az Állami Egyházi Hivatal elnöke letiltása alapján. Noha az égvilágon semmit nem csináltam, semmiféle forradalmi eszmém nem voltak, csak azért, mert a beépített rendszerben nem voltam hajlandó belemenni, oktatási vonalon sem, csak ezért. Tehát, és nagyon jó ez aztán az évtizedes küzdelemben az ember teljesen belelátott, azt kell mondanom, hogy morális erőt várni az egyházaktól. A moralitás a legalacsonyabb szinten ma az egyházakban van Magyarországon. Nagyon szomorú kijelentés, vezetői szinten, vezetői szintről beszélek. Ott van a legalacsonyabb szinten, mert ott megmaradt a beépítettségi rendszernek minden maradványa, nem történt semmiféle megtisztulás, semmiféle rendezés a múltra nézve. Ugye, ha valaki hallotta Bulányi György nevét például a katolikus egyházban, mit küzdött ez az ember, és ugye, semmire nem jutott. Ez az egyik. A másik, hát a főleg ugye itt a nagy történelmi egyházakra ugye támaszkodnék ez a vallás erkölcsi megújítás, de gondoljunk arra, hogy az úgynevezett történetkritikai írásmagyarázat, hát az annyira elvivalkodott. Szóval éppen a felvilágosodás szelleme, ugye most küzdenénk a felvilágosodás negatív szellemisége ellen, ugye, amely az abszolút szabadságot hirdeti, és hát ugye a vallás erkölcsöt teljesen kiszorította, de mindenki elfeledkezik arról, hogy az egyházak ideológiájában mélyen belehatolt éppen a felvilágosodás utáni racionalizmus, és a mai napig is uralja a teológiai akadémiákat, és főleg a papképzést. Tehát csak példát mondanék, hogy én például evangélikus teológián végeztem, és hát még mai napig is a fülemben van, hogy az egyik évfolyam társa mit mondott az úgynevezett nagy könyörgésen. Szóval, hogy kimondta azt, hogy hát miért mondjuk azt, hogy az ige szolgáit vagyunk, miért nem valljuk be becsületesen a Biblia számunkra, nem Isten igéje, ugye? És volt olyan, amelyik azt mondta, amíg sokáig járunk a teológiára, a hitet meg az imádságot azt elfelejtjük, mert azt a teológia kiöli. Ugye van tudományos teológia, de nincs élő hit, nincs igazi személyes vallásosság. Ettől lehet elvárni azt, hogy egy ideológiai agymosást csinál, azt meg tudják csinálni, de valódi erkölcsi hatás azt nem. Aztán gondoljunk a hitoktatásra. Hát gondoljunk a régi nemzedék emberre. Van, aki azt mondja, hogy nyert valamit a hitoktatásból, és azért bizonyos alapokat jelentett, de bőven találkozunk megbotránkozott emberekkel is, ugye? Akiket éppen azt tett vallástalanná, amit ott és akkor tapasztalt. És gondoljunk arra, hogy ha meggyőződéses, erős kereszténységet talált volna a kommunista rendszer bejövetele, nem tudta volna úgy szétrombolni a vallásosságot. Hanem pont azért, mert az embereket tartották a falak, tartották az intézmények, de egyáltalán nem voltak olyan nagyon elragadtatva, ugye, azzal a vallásossággal. Hogy emlékszem, nekem is mesélte a nagybátyám, hogy kérdezett valamit a kitoktatótól, válaszként kapott egy nagy pofont, ugye, meg ehhez hasonlók, ugye, hát sok ilyesmi történt, és sokakat éppen ez fordított el. Na most szeretném megkérdezni, milyen hitoktató gárdája van. Eleve már ugye ez egy fából vaskarika, hogy hitoktató, hitet nem lehet oktatni. Hitet lehet példaadással, és lehet olyan informatív tanítást továbbadni, valóban az Isten beszédét, ami másokban elindíthat valamit. Tehát ezt teljesen meg lehet érteni, most emberekben ez egy nagy illúzió. De a valóságban csak ha a kereszténység a maga belső erejével hat, az ige tanításaival és a keresztények példaadásával. Tehát még egyszer mondom, a tiszta igei tanítással és a keresztények példaadásával, akkor só, akkor kovász, akkor világosság. De ha belülről erkölcsileg és személyesítve jócskán meggyengült egyházak, hatalmi támogatással, oktatás kézbeadása, ezzel akarjuk megreformálni a társadalmat, ez nem fog menni. Nem fog menni, hanem nagyon is sok vonatkozás. Ideológiai agymosást azt lehet elvégezni, az emberek átalakulnak, a kegyesség látszatát el lehet érni. Azt el lehet érni. De hogy erkölcseikben megjobbulnának, gondolkodásmódjukban tisztábbak lennének, közösségi életre alkalmasabbak lennének, sajnos ez nem várható. Na most ugye szó volt, említettem, hogy arról, hogy hát ugye itt most vissza kéne fordítani az, amit a 40 év csinált. Ha Magyarországon nem lett volna ez a 40 év, mondjuk ugye éppen egy ilyen határvonalon vagyunk, ugye Kelet-Nyugat-Európa között, hát egy kicsit odébb lett volna mondjuk a keleti több határa is, és hát mi még a nyugati világhoz hasonlóan éltünk volna, akkor is erjesztettek volna ezek az emberek, ugyanúgy az emberek önzőekké, ugyanúgy a szabadossággá váltak volna az erkölcsök. Ugyanúgy, pontosan ugyanúgy. Tehát azt kell mondanom, hogy ideális állapot a bűnvilágában nincs, főleg az idők végén nincs. Itt csak rossz és rossz között lehet választani. Ugye azt mondta Churchill a polgári demokráciáról, hogy a legrosszabb társadalmi rendszer, de nem ismerünk jobbat. Na, körülbelül azt lehetne mondani, hogy az állam és egyház ilyen teljes jogi szétválasztása, és hogy semmiféle beleavatkozás, ez sem önmagában a legtökéletesebb, persze jobb lenne, nagyobb teret, stb. De mégis a lehetséges legjobb, nem tudunk ennél jobbat, mert még ez megvédi a lelkismereti szabadságot, és teret ad annak, hogy az igazi, szabadon érvényesülő kereszténység, az viszont hasson, mint a só és a kovász. Azt abszolút nem akadályozza meg. Tehát nem tudom, hogy sikerült-e valamennyire világossá tennem, szóval itt látszik valahol, de mindenkit meg lehet érteni, aki most harcosan képviseli ezt is, álmokat szövöget, hogy jobb jön. Tehát azért mondom, nem szabad türelmetlenséggel válaszolni. Noha megemlíteném, hogy azért borzasztó azért a gyűlölet szitása szörnyű. Szóval egy ilyen hogy mondjam, egy ilyen már majdnem keresztény kurzustól az ember legalább annyit elvárna, hogy annyit tudjon, hogy a gyűlölet az nem keresztény dolog. Vagy mert például, ha én a Napi Magyarország című lapot előveszem, abszolút nem politizálni akarok itt, nem szóval politikai irányzatokban nem foglalok állást, csak a hangnemben. De szóval annyi gyűlölködő, gúnyolódó, majdnem, hogy szóval olyan stílusú cikkek nem volna szabad, ha itt keresztény szellemiségről van szó, nem volna szabad megengedni. Szóval az indulatok, az agresszió, ugye, tehát a kereszténységet valahol gyakorlatba kellene látni. Ugye, ha valóban keresztény befolyásról van szó. Szóval értjük, nem, nincs ideális, nem vagyok egyik párt híve sem, úgyhogy félreértés, és egyiknek se, illetve halálra ellenre, hogy valaki félreértse. Én csupán csak arról beszélek, hogyha valaki azt mondja, hogy ő keresztény szellemiséget képvisel, vagy keresztény hát színekben vagy zászlólat jelenik meg, legalább gyűlöletet ne szítson, és legalább ilyen gúnyolódó, ilyen majdnem nyomdafestéket nem bíró, ellenségeskedő hangnemet ne üssön meg, mert hát ez lenne a kereszténység legelemibb kívánalma. De ezt sajnos sokszor nem lehet találni. Ugye itt is már, ezt csak azért mondtam példaként, hogy szóval látszik, hogy mennyire nem az lesz belőle, aminek ígérkezik is, amivel sokan őszintén reménykednek. Nem tudom, van-e még valakinek kérdés az összeszólásra? Tesszük, hogy csak egy olyan fél mondattal, mintha utaltam volna, noha Calvin se valósítottam, meg következtesen, vagy csak gondoltam, nem mondtam, mert úgy közben magamban gondoltam, hogy ezt meg kéne mindenkinek eszébe, hogy szervét Mihály, csak nem akartam kitérőt, még egy kitérőt, úgyis egy kicsit hosszúra nyúlt. Tehát valóban így van, és az amerikai protestánsoknál is úgy van, hogy ők is lelkiismereti szabadságot akartak, de boszorkányokat égettek, meg persze, szóval ők se tudták következetesen érvényesíteni, meg ugye, hát ott aztán meg nem is beszélve a rabszolgaságról, ugye, szóval azért abban, na, szóval, tehát ilyen ez az emberi természetben gyökerezik, tehát óriási dolog is, egy kés csoda, ha a kereszténység a maga igazi mi voltában, a gyakorlatban megjelenik. És mert az emberi természet az mindig szemben áll vele. Nos, még annyit fűznék hozzá az elhangzottakhoz, ez a szeresd ellenséged, ezt nagyon köszönöm, hogy említette, mert valóban erről van szó, hogy erre mondtam én is azt, hogy hát ha az ellenséggel nem ellenségként bánnénk, hanem kicsit a kereszténység szerint, sok minden másképp festene. És ugye Jézus részéről ez nem tulajdonképpen nem azt jelenti, hogy valami lángoló érzelmekkel szeressük, nem ezt mondta Jézus. Jézusnál a szeretet egy erkölcsi elv. Az azt jelenti, hogy változatlanul, függetlenül attól, hogy ő hogy viszonyul hozzád, de a másokért élés, az igazság, a jó akarat, a szolgálatkészség, magatartás, tanús és iránta. Tehát ugye, mert világos, hogy érzelme, sokan ezen ütköznek meg, hogy Jézus azt mondja, hogy én szeresem. Hát hogy szeresem? Nem érzelmi szeretetről van szó, az nyilván csak kölcsönösségben bontakozhat ki. De Jézus tanításában a szeretet alapvetően azt az erkölcsi elvet jelenti, hogy előbb a másik, aztán én is. Én a másik jelent mindenben méltányos és szolgálatkész vagyok. Tehát ilyen erkölcsi elv értelemben a szeretetet az ellenség iránt is gyakorolni kell. Lehet, nem tudom érzelmileg lángolóan szeretni, nem is ezt akarja kicsiholni belőlem, de függetlenül attól, hogy ő ellenség, én nem leszek ellenség iránta, hanem a szeresd fele barátodat, mint magadat elvet érvényesítem. Egyébként erre mondta Jefferson roppant szellemesen, azt mondta, hogy mikor Jézus megkérdezte egy írástudó, hogy kicsoda az én fele barátom, Jézus erre lényegében azt válaszolta, hogy az eretnek és az idegen is. Ugyanis az irgalmas samaritánus példázatára célzott erre, mert ugye az nemzeti szempontból idegen volt, és méghozzá ellenséges nemzethez tartozó, vallási szempontból eretnek volt, és Jézus mégis azt mondta, az is a te fele barátod. Na hát szóval, ha ilyen dolog lenne, hogy szeresd ellenségedet, és az idegen, és az ellenség is, és az eretnek is a fele barátod, sok minden egészen másképp lenne. Na most szó volt ugye vallásról, tehát a vallásnak nyilván lehet egy nemes értelme, de jól tükrözi az, amit ön mondott, hogy már a vallásokban annyi visszaélés történt, és annyi ellenszem, hogy sokszor már inkább a hit szóhoz ragaszkodna az ember. Például meg lehet figyelni a népies szóhasználatban, például ezt, hogy hívő, falun, azt nem egyik vagy másik felekezetre mondják, hanem aki úgy tűnik, hogy nem csak olyan átlagosan vallásos, hanem valóban hívő, azok mind hívő. Ugye egy összefoglaló névvel ezt mondják sokszor. Tehát azonban azt mondanám, hogy nem mondjuk a vallásosságnak adhatunk egy nemes és pozitív jelentést is, noha a gyakorlatban nagyon sokszor negatív. Na most a hitről pedig annyit, hogy ugye hit és biblia igazság, ugye, hogy ugye a protestánsok mind azt mondják, Biblián alapul. Ki kell mondanom, hogy nem a Biblia a hibás ebben. Szóval a Bibliában igenis van egy megismerhető, egyértelműen megismerhető egységes gondolatrendszer, vagy ez aztán ugye ki is ugrik, szóval az elől csak kitérni lehet, de félreértelmezni nem. Persze hát ugye az értelmezéseknek a bravúrjai jönnek, amikor ki akarunk térni hát valami elől, és igazából azért mondanám, hogy nem mondhatnánk így, hogy a hitet az igazsággal szemben, mert tulajdonképpen a Biblia értelemben a hit az egy összefoglaló fogalom az ember Istenhez való helyes viszonyára, és az alapja mindig egy értelmes meggyőződés. Nem véletlenül mondta a Jézus, hogy szeresd az Urat, a te Istenet teljes elmédből, teljes lelkedből, minden erődből, mert szóval minden ott kezdődik, hogy teljes elmédből, teljes meggyőződésedből. Tehát igazából hit nincs, egy értelmi meggyőződés, egy igaz, értékes hit. Ugye egy ilyen érzelmi hit, egy kis szimpátia, egy kis vonzalom, ugye az lehetséges, de valódi, stabil hit, bibliai értelemben hite, az értelmi meggyőződés nélkül nem létezik. Tehát ezért mondtam azt, hogy Jézusnak ez a meghatározás, hogy lélekben és igazságban imádják, az igazság keresésre mindenképpen elkötelez. Nem kéri számon rajtunk azt, ha rajtunk kívülállókból nem ismerhetjük meg a teljes igazság, de elkötelez az igazság keresésére, és hogy hát ne mellőzzük ezt a szempontot. És hát arra pedig, hogy micsoda az igazság, és nagyon egyszerűen válaszolt, amikor a főpap imájában azt mondta, te ígéd igazság. És annak azt mondta, hogy én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Ugye Jézus azt is világosan elmondta, hogy őt követni annyi, mint az ő igéjét követni. Ugye ezt mondta a juhok és a kecskék példázatában, a jópásztor példázatában, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem, tehát a szava után. Ugye különben, hát Jézust követni, ez csak egy illúzió az ő szava nélkül, mert olyan önkényes Jézus képet alakítunk ki, amilyet akarunk. Ugye? Tehát csak a... Igen, igen. És hát ugye ez a fájdalmas, hogy a Biblia tulajdonképpen egy nagy ismeretlen. És hát csak úgy röviden említem meg, hogy én egész fiatalon nagyon másfelé akartam menni, szóval semmiféle vallásosság nem is. És noha hát ugye a családom,